Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amint írva található a 119. Zsoltárban, a 129. verstől a 144. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Isten igéjét olvasom tehát a 119. Zsoltárból, a 129. verstől a 144. versig. Csodálatosak intelmeid, azért megfogadja azokat lelkem. Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. Kinyitom számat és liegek, úgy vágyódom parancsolataid után. Fordulj felém és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet. Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Szabadíts meg a hatalmaskodó emberektől, hogy megtarthassam utasításaidat. Ragyogó arccal nézz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre. Könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Igaz vagy, Uram, és helyesek döntései. Elrendelt intelmeid igazak, és igen, megbízhatók. Belső indulat sorvaszt engem, mert ellenfeleim megfeledkeztek igédről. Nagyon tiszta a te beszéded, szolgád szereti azt. Bár kicsiny és megvetett vagyok, utasításaidat mégsem felejtem el. Igazságod örökké igaz, és törvényed maradandó. Ínség és nyomorúság ért engem, parancsolataid mégis gyönyörködtetnek, intelmeid örökké igazak, tégy értelmessé, hogy éljek. Hallottuk Istenünk igéjét, most pedig gyertek, imádkozzunk, hogy szívünkbe fogadjuk üzenetét. Mennyei Atyánk, add meg, hogy megtanuljuk azt, hogy igaz vagy mindenekben, és helyesek a te döntéseid. Kérjük, intelmeidet ne rejtsd el előlünk, és amikor nehéz helyzetben vagyunk, amikor könny szökik a szemünkben, amikor gyászban vagyunk, vagy nyomorúságba kerül az életünk. Te légy a mi útmutatónk, erős bástyánk és vigasztalunk. Kérjük, hogy ragyogó arccal nézz most felénk, és áldásodat add meg nekünk. Áldod, hogy honnan jöttünk, mi történt velünk az elmúlt hetekben, milyen nehézségeket hordozunk, és mennyi tehetetlenség van bennünk, és mennyi erőtlenség testi és lelki értelemben. Te adj nekünk most hitet, megnyílást te előtted. Add, hogy megtörténjen az a csoda, hogy megszólítasz bennünket, feloldod félelmeinket, és adsz nekünk erőt, békességet és áldást. Így kérünk, légy jelen ezen az Isten tiszteleten, és szólíts meg bennünket, egyen-egyenként. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt levelében, második levelében, a harmadik fejezetben, a 14. verstől a 17. versig eképpen. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kedves testvérek, a mai vasárnap Biblia vasárnap. Nem kell eléggé hangsúlyoznom azt, hogy miért fontos számunkra a Szentírás. A Szentírás nélkül református istentisztelet nem létezik. Szentírás nélkül Istenről nem tudunk beszélni, nem tudjuk megfogalmazni gondolatainkat. A Szentírás az, amely segít bennünket abban, hogy megismerjük az örökkévaló, láthatatlan Istent. És mindaz, ami a Szentírásban foglaltatik, az az életünk részévé válik. Vezet bennünket is, tanácsol, lámpás az életünkben, és segítséget nyújt. Hogyha egy könyvet a kezünkbe veszünk, akkor mindjárt az a kérdésünk, ha bemegyünk egy könyvesboltba, ki írta azt a könyvet, mi a címe, és nagyjából próbáljuk kikutatni azt, hogy miről is szól. Belelapozgatunk, megnézzük a tartalomjegyzéket, és beleolvasgatunk. Így vagyunk mi emberek, akik kíváncsiak vagyunk, és halljuk be, hogy sok könyv van a mi polcunkon, és nagy kincs és nagy áldás, hogy a Szentírás is már ott lehet a könyves polcon, és alkalmas időben, sőt naponként, vagy naponta többször is levehetjük azt. Mégis úgy gondolom, hogy hosszú út vezet el odáig, míg az ember elkezdi használni élő módon a Szentírást. Mert gyakran úgy kezeljük ezt a könyvet is, mint a többi könyvet, vagy egy szép irodalmi művet. Időnként levesszük, vagy időnként kikeresünk belőle kedvenc részeket, amelyek számunkra jók és kedvesek, de úgy nagy egészében a Szentírás tanulmányozása sok erőt, sok időt és elmélyedést és gondolkodást kíván tőlünk. Ez azt jelenti, hogy ez az a könyv, amit nem lehet úgy kiolvasni, hogy egyszer csak leülök és egy délután átolvasom. Mert még hogyha így ki is olvasnám ezt a könyvet, azt hiszem, attól még, hogy tudnám, hogy milyen szereplők vannak benne, milyen események vannak benne, és lexikálisan talán fejlődne az ismeretem, de azért még ez nem azt jelenteni, hogy a Szentírással élő kapcsolatba kerültem. Hanem ismeretet szereztem, élményt kaptam ettől a könyvtől, tudást gyűjtöttem magamhoz, de ez a tudás még nem változtatott meg. A Szentírás tanulmányozása az azt jelenti, hogy valahogy mélyebb szinten kezdünk el foglalkozni az írással, lényegében az ige hirdetés is ezt a célt szolgálja, hogy az ige hirdető belevezeti és belevonja a hallgatóságot a Szentírás üzenetének az értelmébe. Mindezt nem azért teszi, hogy ő majd megmondja, hogy mire kell gondolnunk feltétlenül, hanem azért teszi, hogy a Szentlélek segítségével kit-kit eljutasson oda, ahova a Szentlélek vezetni akar bennünket. És mindjárt egy kulcs fontosságú fogalom van előttünk, a Szentlélek, aki magyarázza és élővé teszi a holt betűt. Mert ugyan a Szentírásban ez is benne van, hogy holt a betű. Milyen érdekes egy olyan könyv, ami arról beszél, hogy holt a betű önmagában. Kevés olyan könyv van, amely ilyen ironikus tud lenni. Saját maga alkott a betűihez. Holt a betű, hogyha a lélek meg nem eleveníti azt. És erre mindnyájunknak szükségünk van, lelkipásztoroknak is, mert bizony holt lehet a betű egy lelkipásztornak is, pedig annyi mindent tudhat. Elmondhat oly sok minden bölcsességet, és fejből idézheti a Szentírást, de holt az a betű, amelyet a lélek meg nem elevenít, mind az ige hirdetőben, mind pedig az ige hallgatójában. Tehát amikor a Biblia vasárnapon vagyunk, és lényegében ez egy ünnep, akkor nekünk nem csak egy könyvre kell gondolnunk, hanem a könyv szellemiségére kell gondolnunk, és arra, aki szerezte, és aki alkotta ezt a könyvet. Mert ugye, ha föltesszük azt a kérdést, hogy ki írta, akkor az elsőrendű válaszunk az, hogy emberek írták. Sőt, nem is egy ember írta. Hát mennyire tudunk hinni egy olyan könyvbe, amit sok ember írt. És különböző időszakokban írták, aztán összegyűjtötték, és egymás mellé tették ezeket a könyveket. Mennyi bizalmunk van abba, hogy hosszú időn keresztül keletkezett ez a könyv, míg elérte a végleges formáját, és ezt a 66 könyvet együtt láthatjuk. És van ugye a kánon, ami azt jelenti, hogy voltak könyvek, amelyek kimaradtak ebből a gyűjtésből, és voltak könyvek, amelyek belekerültek a jelenlegi Szentírásunkba. Tehát mondhatjuk azt, hogy oly sok minden bizonytalan, és amikor beszélgetek az emberekkel, akkor gyakori kifogás az, amikor a Szentírás tekintélye kerül szóba, ó, hát azt is csak emberek írták. És ebben a mondatban lényegében benne van a minősítés, hogy amit ember írt, hát az olyan is. Az olyan, ami ennek akarjuk. Hát azt lehet így is magyarázni, úgy is magyarázni. Ó, ne tessék nekem mondani, mert a Bibliából bármit meg lehet magyarázni. Ki lehet hozni annak javára is a dolgokat, meg annak ellenére is. Attól függ, hogy hogyan közelítünk hozzá. És ebben az észrevételben van némi igazság. Ezért nehéz a Szentírást helyesen és jól értelmezni magunk számára is, mert mi is gyakran olyan emberek vagyunk, akik hát szeretünk a magunk kedvére olvasni dolgokat, és igazolni szeretnénk sokszor talán éppen önmagunkat is, és ezért aztán tudjuk lapozni a Szentírást úgy, hogy megtaláljuk a megfelelő igerészt, amely ránk vonatkozik. De mindannak ellenére, hogy emberek vagyunk és emberek írták, mi hiszünk abban, és a Szentírás önmaga is bizonyságot tesz arról, hogy igaz, hogy emberek írták, és embereknek is kellett írni, mert embereknek szól, hiszünk az ihletettségben. Abban, hogy nem ember akaratából keletkezett az a szó és üzenet, hanem az Isten szent lelke már akkor indította a prófétát, indította az írások összegyűjtőit, azért, hogy ez a Szentírás és ez a szöveg, amely most a kezünkben lehet, és amit olvashatunk, az alkalmas eszköz legyen arra, hogy az Isten 2010-ben valakit megszólítson a szobájában, amikor éppen hihetetlenül küzd az életével, és keresi az utat. Tehát láthatjuk azt, hogy a Szentírást azért kell szentnek tekintenünk, nem önmagában, mert hogy szent ez a könyv, és szentek a lapok, és szentek azok a betűk, amelyek benne vannak, hanem azért kell szentnek tekintenünk, mert a szent és örökkévaló Isten használja azt, mindnyájunk javára használja szent. Miért szent valami? Mert el van valaki számára különítve, ez a könyv pedig Isten számára van elkülönítve, és ő használja a mi életünkre és javunkra, és ezért szent. Ugye ismerjük, most éppen böjt időszakában vagyunk, Jézus, amikor elmegy 40 napra a pusztába, és utána, amikor megéhezik, akkor jön a kísértő, és megkísérti őt. És láthatjuk azt, hogy az ördög is használja a Bibliát. Idéz belőle részleteket. Nem a teljes írás szellemében idéz, hanem megkísérti vele Krisztust. Ilyen értelemben tehát az írás használatában, értelmezésében és alkalmazásában van a lényeg. Mert lehet egy jó dolgot rosszul használni. Lehet egy jó dologgal is kárt okozni. Számtalan példa lehet arra, talán az életünkben is, hogy valaki jót akart nekünk, aztán mégis nagy baj lett belőle. És a Szentírással is lehet így, hogy az ember segíteni akar, mind magának, mind másoknak, de nem helyes lelkülettel, nem helyes indulattal és bölcsességgel használja a Szentírást, és félre vezetheti. Tehát Istentől ihletett ez az írás, és amikor olvassuk, akkor szent alázattal kell olvasnunk, visszaadva az Istennek, Uram, mutasd meg nekem, a Szentírásból mi az, ami nekem szól. Ha erről elfeledkezzünk, és magunk kezébe vesszük az élet könyvét, és mi kezdjük el forgatni a lapokat, mi kezdjük el a szavakat értelmezni csak önmagunkban, akkor nagy veszélybe vagyunk. Nagy veszélybe vagyunk. Meg nem biztos, hogy helyes a végkövetkeztetés. Hiába tudjuk, hogy világosság az Isten igéje, de csak az Isten kezében világosság az. Ha az Isten lelke gyújtja meg. Mert lehet az ördög kezében is eszköz. És lehet a mi kezünkben is eszköz arra, hogy elérjük azt, amit mi szeretnénk. És közel se biztos, hogy jó lesz az. Tehát Ennek a könyvnek az eredete az Istenben van elrejtve, célja pedig az, hogy hasznos az ember számára. Hasznos. Hasznos a Szentírás. Miért is jó ez nekünk? Hát Isten azért adta, hogy hasznunkra és javunkra váljon a Szentírással való élő foglalkozás és tanulmányozás. Erről olvastunk az imént felolvasott részben, de te maradj meg abban, amit tanultál, itt a Szentírásról, és az abból nyert bölcsességről szól Pál apostol Timóteusnak, amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. Tehát egy ifjú számára, egy ifjú tanítvány számára mondja ezt Pál apostol, nevezd meg a benned levő ismeretet és tudást, amit gyermekségedtől fogva már összegyűjtöttél. Amit a lélek üzeneteképpen te megértettél, az legyen a te életed középpontja, és abból indulj ki. Mert ez lesz a te szolgálatodnak is, a te életednek is az útmutatója, vezérlője, és nem fog téged cserben hagyni, hanem bölcsé tesz majd téged az üdvösségre. Az üdvösségünk pedig az a legnagyobb ajándék, amit Isten ad nekünk, hogy elnyerjük a lélek boldog találkozását az Istennel. Vagyis megszületik bennünk az új élet. Tehát erre hív bennünket a Szentírás. Még egy gondolat. Ugye a templomokban és az igehirdetésekben mindig arra bíztatjuk az embereket, hogy kövessék az Istent. Kövessék Jézus Krisztust, tegyenek elhatározásokat magukban, vegyék komolyan az életet, és az életük vezetését, gondolataikat, cselekedeteiket a Szentíráshoz igazítsák, mint zsinór mértékhez. Miért fontos ez? És miért van szükségünk tehát a Szentírásra? Ezt így fogalmaznám meg, követni valakit csak szívvel lehet. Nem elég lábbal követni. Tehát nem elég csak azt tudnunk, hogy mit kell tennünk, ezt fejezi ki a láb. Tudom én, hát meg tudnám tenni, nagyon akarnám. De ha a szívünk távol marad attól, akit követünk, vagy akit keresünk, akkor nem tudjuk lábbal követni. Még hogyha mellette vagyunk is, gondoljunk emberileg, ha valakivel egy úton járok, az életemet összekötöttem vele, a lábbal követtem, de a szívemben már távol vagyok tőle, akkor hiába vagyunk egymás mellett. Mégis óriási a távolság, és nem értjük egymást. A Szentírás tehát azoknak készült, akik nem lábbal szeretnék követni az Istent, hanem szívvel. És ezt értsük jól, és lássuk meg ebben a hihetetlen nagy kegyelmet, és egyben ez is a nehézsége lényegében a Szentírás tanulmányozásának, hogy az ember sokszor lábával akarja azt értelmezni, és nem a szívével. Majd aztán, amikor a szívével értelmezi, akkor már tudja lábával is, és tudja tenni is. Mert mi az a nagy veszély, amely bennünket fenyeget, ha nem így közeledünk a Szentíráshoz és Istenhez? Ezt a kettőt mindig összekapcsolom. Mert össze is kell, hogy kapcsoljuk. Mert különben csak szokássá válhat egyrészt a Biblia olvasás is, meg az Isten követésünk is. Lehet valami jó szokás, amely az életünkben biztos támpontot ad, vannak jó szokások. Akkor is megteszem, hogyha nincs hozzá kedvem. Ilyen értelemben pozitív dolog az, hogyha jó szokásokat alakítunk ki az életünkben. Viszont itt most egy olyan szokásról szeretnék beszélni, amikor csak megszokássá válik, hogy Szentírást elolvasom, vagy elmegyek a templomba és hallgatom, de nincs vele kapcsolatom. Az életemnek nem része. Lehet így is járni és követni az Istent. Nem feltétlenül baj ez, mert lehet, hogy ez a szokás odáig vezet engem, hogy egyszer élővé válik. Abban az esetben baj, hogy egész életemben csak ezen a szinten marad meg az Istennel való kapcsolatom. Akkor baj. A Szentírás tehát ki akar ebből bennünket mozdítani? Mert mi van akkor, hogyha ebbe az állapotba maradunk? Belefáradunk. Belefáradunk abba, amit csinálunk. Nem ad számunkra örömet. Nem találkozunk az élő üzenettel. Amikor a hittanórán a hittanos azt írja föl a papírra, hogy bla, 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 akkor tudom, hogy most ő nem értette, hogy miről beszéltem. Lehet, hogy fáradt volt, lehet, hogy... Hát tényleg én voltam az, aki leginkább nem várt, mert kimehetett volna az udvarra játszani, és én megfeszültem is, hogy elmondjam a bibliai történet igazságát, de amikor összegyűjtöttem a lapokat, és amit ott hagytak, akkor ezt láttam, hogy bla, 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 akkor ez számomra egy üzenet volt. És ugyanígy lehet a Szentírást olvasó ember, meg az igét hallgató ember is, hogy jó, jó, de úgy nem tudom, hogy mi történt. És ez azért baj, mert hogyha a Szentírás hallgatása közben történik ez velünk, az hihetetlen nagy tragédia, hogy nem tudom, hogy mi történt, és rettenetesen unatkoztam. Tehát, ha pedig ebben a helyzetben vagyunk, akkor felületes lesz az ismeretünk, mert miért nem? Nem is tudunk kilépni ebből. Lelkileg megreked az életünk, lélektelenné válik az a dolog, ami életet hozna, lelket vinne az életünkbe. És az a belső kép, ami az Istennel való kapcsolatunkban ki kell, hogy alakuljon, hogy kicsoda az Isten, és az a kép, ami rólunk, magunkról kialakul, hogy ki vagyok én, az a kettő egy nagy zavarba kerül. Nem találjuk meg önmagunkat sem ebben a történetben, és nem találjuk meg az Isten sem, pedig a Szentírás a kezünkben van, és élünk úgymond vele. És ez hogy mondja a magyar nyelv? Képtelenség, ami történik. Képtelenség. Milyen szépen kifejezi azt az állapotot, amikor az ember nem lát. Ezt vakságnak is mondhatom. Képtelenség. Képtelen helyzetbe kerültem. Nem látom az utat. Nem látom, hogy merre kell mennem. És az emberek ma sok minden tekintetben képtelen helyzetben vannak. És nehezen tudják elhordozni azt, hogy talán éppen a templomban is ugyanebbe a helyzetbe kerülnek. Tehát itt arra kell törekedni, hogy az emberek világosságba kerüljenek, ne képtelen helyzetbe, hanem lássanak. Lehet, hogy csak a következő lépést, de azt lássuk az életünkben. Hogyha lelki táplálékról van szó, akkor az eljusson hozzánk, és valóban tápláljon bennünket. És amiről szó van, az valóságos legyen és igaz. Mert azt megérezzük, és tudni fogjuk. Egy történetet hagy mondjak, egy embernek az volt a feladata, hogy egy vasúti átjáróra vigyázzon. Nem volt a csorompó, és ő volt az, aki a lámpást tartotta, és figyelmeztette az arra jövőket, hogyha jött a vonat. És ez az ember látta, hogy jön a vonat, késő este volt, csak a hold világított, és látta, hogy messziről jön egy autó. Kezébe vette a lámpást, kiállt az út közepére, és felemelte, és jelzést adott. Látja, hogy egyre jobban jön a vonat, de látja, hogy az autó is jön, és nem akar megállni. Még jobban elkezdte lengetni a lámpást, kiabált, és nézett a vonatra, nézett az autóra is, és látta, hogy itt most egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és nem tudja megállítani az autót. Egyre jobban kiabált, és lengette még jobban a lámpást, míg aztán olyan közel ért hozzá az autó, hogy már nem volt mit tennie, el kellett ugrani az útból, és sajnos összeütközött a vonat és az autó. Kijöttek és megvizsgálták a balesetet, és össze volt törve ez az ember, akinek az volt a feladata, hogy vigyázzon erre az átjáróra. És sírva mondta, hogy de hát én megpróbáltam. Mindent megtettem. Az utolsó pillanatig ott álltam az úton, és kiabáltam, hogy álljatok meg. És mégsem tudtam megakadályozni. És megtörtént ez a tragédia. Erre ránézett a nyomozó, és azt mondta, uram, nem gyújtotta meg a lámpást. Hát ehhez hasonlatos az életünk is. Ilyen nüanszukon múlik a tragédia, az összeütközés. hogy nincs meggyújtva az életünk lámpása. Lehet, hogy mi látunk sok mindent, és ott vagyunk, integetünk, kiabálunk, meg akarjuk akadályozni, és megszületnek azok a helyzetek, amelyeket tudunk, hogy talán nem kellett volna megszületnie. És az élet nagy tragédiájáról beszél a Szentírás, hogy hát emberek, ha nem veszitek figyelembe a lelki törvényszerűségeket, amiről ugye beszél a Szentírás, beszél arról, hogyha az ember szívét elfoglalja a bűn, a különböző indulatok, és nem a léleknek enged, akkor szenvedés fog ebből fakadni. Jön az összeütközés. Hiába beszélt, ha nem gyújtottam meg a lámpásomat, és nem álltam ott a helyemen, akkor velem is megtörténik, rajtam is átmegy az életvonata. Én is össze fogok ütközni. És ott lesz a tragédia. És mindannyian meghaltak az autóban. Érezzük ezt, most szimbolikusan gondoljuk át, hogy ez a halál az ilyen értelemben egészen közel van, és mindennapi az életünkben. Ezért fontos a Szentírás, hogy meg legyen gyújtva a te lámpásod. Mert ha ég a lámpásod, akkor más is láthatja azt, meg te magad is látni fogod. Ne felejtsd el meggyújtani. Minden nap. Mert fontos lesz majd, és segítséget fog adni. Tehát, hogyha a kialakult képünk szegényes és silány, amit az Istenről alkottunk, a Szentírás segítségünkre siet, és gazdagítja azt. Hogy a lámpásunk világos legyen, az Istennel való kapcsolatunk élő legyen, és a Szent Élek mindig segít ebben. Persze, neked is akarnod kell. Neked is akarnod kell. Neked is meg kell tenned azt, amit megtehetsz. Mert ha nem mész ki, úgymond a helyedre az életedben, nem állsz oda, ahova oda kell állnod, akkor hiányozni fogsz onnan. És senki helyetted meg nem állíthatja azt az autót. Mert neked kellett volna ott állni. Tehát, aki tanulmányozza a Szentírást, az olyan életet élhet, amely teljes, nem azt mondom, hogy könnyű élet, és nem azt mondom, hogy mindig mindent tudunk és látunk, de azt mondom, hogy megvan rá a lehetőségünk, megvan rá az esélyünk, hogy az Isten elvezet bennünket naponként a világosságra, és segít nekünk, hogy az életünk különböző szálait kibogozzuk. A Szentírás nem lehet arra használni mindig, hogy a hangulataink szerint úgymond segítsen nekünk. Ezt csak azért mondom, mert talán ez is egy csalódási forrás lehet, hogy az ember valamit érez a szívében, lelkében, és akkor a Szentírás hirtelen injekciótűnek nézi. És azt hiszi, hogy egy azonnali segítséget minden esetben tud adni magának. Ez sem működik így mindig. Volt már olyan, amikor a Szentírás azonnal segítséget tudott így adni, valakinek egy adott igét meglátott, vagy segített, de általánosságban a Szentírás nem így működik, mint egy injekciós tű, hogy azonnali segítséget ad. Hanem az egész életünkre szól. Egész életünkre szól, és folyamatosan segít bennünket. Tehát a Szentírás nem az instant kereszténységet támogatja, hogy gyorsan oldódó legyen, és hamar megtaláld, mert neked nincs időd, ugye, és rögtön, és azonnal kell, ami neked jár, azt mindjárt kap meg, hanem inkább egy hosszú fejlődési folyamat, egy elmélyülést mozdít elő bennünk. A teljes írás Istentől ihletett, azt mondja a Szentírás, hasznos a megjobbításra, a feddésre, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ezek a szavak és ezek a tulajdonságok nem egy pillanat művei. Ezt lassan munkálja ki bennünk a Szentlélek, de valóságosan. Tehát célt éveztünk, ha pusztán csak tűzoltásra akarjuk használni mindig a Szentírás, ha lángol valami, gyorsan oltsuk el, és oldjuk meg gyorsan. Meg lehet ezt is tenni, és ad megoldásokat ilyen szinten is, de nem ez az elsődleges célja, hanem a mélyreásás. Meg kell küzdeni vele, de érdemes, mert aztán gazdagítja az üzenet az életünket. Tehát Isten távolról sem halott és néma a Szentírás tanúsága szerint, hanem élő, beszélő és cselekvő. És mi pedig ezzel az Istennel kerülhetünk kapcsolatban. Másrészt pedig láthatjuk azt, hogy a Szentírásban már olyan szavak vannak megírva, amelyek már egyszer szóltak valakinek. Valakinek megírta az apostol, vagy valakinek az életében megtörtént ez az esemény. Azt az elvet is láthatjuk a Szentírásban, hogy Isten azon keresztül is szól, amit már egyszer elmondott. És ez megint érdekes dolog, hogy amit másnak egyszer az Isten szent lelke üzent, az nekem is üzenetté válik. Ez az, ami közös és összeköt bennünket, hogy az Isten azon keresztül is szól, amit már egyszer elmondott. De ma is él. Nem üres szó, hanem ma is szólhat neked. És hogyha így nézed a Szentírás, mondtad, hogy ó, hát ez más embereknek szólt, más emberek voltak a címzettek, régen volt már, 1000 éve is talán, hát most mit szólna ez nekem? Akkor itt jön a titok. Mégiscsak szól. Neked is. Most. Ebben a helyzetben is, amiben vagy. Mert Isten lelke alkalmazza, és itt jön a bölcsesség, bölcsétesz bennünket, bölcséteszi az együgyűt. Mire? Arra, hogy meglássuk az igazságot. A Szentírás végső célja ez. Az igazságot felmutatni. Mert azt mondja Krisztus, hogy az igazság fog benneteket szabaddá tenni. Semmi más. Ha az igazságot meglátjátok, akkor valósággal szabadok lesztek. Mondhatjuk ezt, ó igazság. Annyian mondták már, hogy az igazság. Itt azonban nem arról az igazságról van szó, amit az emberek használnak a világban, hanem itt az Isten igazságáról, amely szabaddá teszi az embert. Egyrészt Krisztus igazságáról, másrészt pedig az örök élet, a bűnbocsánat és az abból fakadó igazságokból. Ilyen értelemben megigazított emberekké válunk, akik az igazságot megismerik és szabaddá válnak. Ez lényegében a motorja a Szentírás megismerésének, hogy így válunk élő eszközévé és élő befogadóivá az Isten üzenetének, hogy az igazságot fogadjuk be. És az igazság tesz bennünket szabaddá. Ezért mondja a Szentírás, igének megtartói legyetek, ne csak hallgatói. Vagyis a megértett igazságot fogadjátok be, és azt szerint éljetek. Akkor válik az életetek valóban boldoggá. Másrészt megtanít a Szentírás Isten imádására, megtanít arra, hogy ne ragadjunk bele az elhibázott döntéseinkbe. Erre való a bűnbánat és a hit, a feloldozás. Megtanít az engedelmességre, hogy szeressük a jót, és tudjuk is azt cselekedni. És bizonyságtételre is megtanít, hogyan mondjam azt el, ami történik velem. Végül pedig még egy történetet szeretnék mondani, amely aláhúzná ezeket az üzeneteket. Érte egy öreg ember egy hegyen, és a hegy alatt volt egy falu. Ennek az öreg embernek az volt a feladata, hogy mindig kitisztogassa a hegyen és a hegy tövében levő patakokat, patakmedreket és tavakat megtisztítsa a különböző szennyeződésektől. Ezért aztán őt csak úgy hívták, és így volt könyvelve a falu könyvelésébe, hogy a forrás öreg őrzője. És egyszer csak, ugye végezte ő a munkáját több éven keresztül, és nagyon szépek voltak a patakok és a folyók és a tavak. Az idegen forgalom fölélénkült, és egyre több kis vállalkozás épült ott, és felfutott a falu élete. És egyik tanácskozás alkalmával a bizottságban végignézték a költségvetést, és hát látták ezt a címszót, hogy a forrás őrzője, és ott volt egy összeg. Ennyit adunk neki. És hát felmerült, hogy ki ez? Kinek fizetünk ki mi ennyi pénzt, és mit kapunk érte a forrás őrzője? Hát nincs nekünk erre szükségünk. És leszavazták. Nincs szükség a forrás őrzőjére. Megy minden jó. Aztán kis idő eltelt, Látszólag minden ment a maga útján, de egyszer csak a patakok vize egyre zavarosabb lett, a tóvize is tele lett szeméttel, egyre sötétebb lett, és nyálkás lett a víz, és látták azt, hogy megromlott a falu folyójának és patakjának és a tavának a vize. Miért romlott meg? Azért, mert nincs szükség már a forrás őrzőjére. Mert megy anélkül is. És akkor döbbentek rá, hogy de igen, lényeges a forrás őrzése. Lényeges az az egy darab öreg ember, akiről semmit nem tudunk, de aki rendszeresen végzi a maga dolgát, és őrzi a forrást. Most nekünk ez az öreg ember, most szimbolikusan, aki őrzi a forrást, az a Szentírás. Minden forrásom te benned van, Istenem. Ő hozza el nekünk a forrást. Ő őrzi is. Néha úgy, hogy nem értjük, és nem találjuk meg, máskor pedig megnyílik előttünk. Szükségünk van a forrás őrzőjére, és magára a forrásra is, mert az életünk különben eliszaposodik, megromlik. És az, ami szép volt, az összekuszálódik. És hogyha a forrás őrzőjének jó hatása megnyilvánul az életünkben, akkor meg kitisztul mindaz, ami megreked bennünk. Mert Isten beszéde élő és cselekvő. Mint ahogy történetünkben az az idős ember, aki oda megy és kitisztítja a forrást. Ugyanígy életünk forrását is megtisztíthatja a Szentírás. Csak használjuk a lélek szerint. Ezt kívánom tehát mindnyájunk számára, váljunk élő forrássá, és ne legyünk olyan ember, akik lámpással a kezünkben állunk az úton, de nincs meggyújtva a lámpásunk. Amen. Kedves testvérek, imádkozzunk. Imádság közben csendes percet tartunk, amikor mindenki elmondhatja csendben az ő könyörgését, majd pedig az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mennyei Atyánk, köszönjük azt a kegyelmet, hogy kezünkbe vehetjük a Szentírást, azt az alkalmas eszközt, amelyen keresztül formálod a mi életünket. Hát, hogy a lélek szavát meghallgatva, megértve elinduljunk, és kövessünk téged szív szerint. Hát, hogy szívünkkel lássunk téged. Mert szívével lát igazán, tisztán az ember, és látja meg a lényeges dolgokat. Hát, hogy oly sokszor csak lábbal szeretnénk követni, testi indulataink szerint. És szívünkben távol vagyunk tőled, lelkünkben nem ismerünk téged, sok ellenállás van bennünk. Győzd meg bennünket a mindennapokban, hogy van értelme és célja a forrás őrzésének. Minden féltett kincsnél jobban őrizzük meg szívünket, hogy átadjuk neked, és a te üzeneted forrásával megtelítődjön a mi szívünk, mert ha azt odaadjuk bárminek is, akkor romba dől az élet, mert elveszítjük középpontunkat, nem találjuk önmagunkat, és elveszünk. Így kérjük, hogy őrizd bennünk a forrást, tisztítsd meg azt, hogy szép legyen lelkünk tava, megláthassuk benne arcunkat, igaz arcunkat, amit a Krisztusban megtisztítottál, megláthassuk kegyelmedet most, amivel szeretsz bennünket, és elfogadsz úgy, ahogy vagyunk. Kérünk a gyászolókért, te mosd le az ő szemeikről a könnyet, és vigasztald meg őket. És kérünk az útkeresőkért, te adj utat az ő számukra, jó megoldásokat. Látod a válságokat az életünkben, látod, hogy mennyire nem tudjuk megoldani a problémáinkat. Jöjj a mi segítségünkre, és add, hogy használjuk és éljünk a tőled kapott lehetőséggel, a Szentírás, a te igét tanulmányozásával, és élek által eleveníts bennünket. Kérünk tehát a gyászolókért, légy az ő vigasztalójuk és a kórházban levőkért, gyülekezetünk tagjaiért, akik testi-lelki nyomorúságban vannak, a te áldásod és gyógyító erőd legyen az ő életükön. Most pedig hallgass meg egyéni csendben elmondott imádságainkat. Amen. Urunk Istenünk, áldásoddal áld meg bennünket, és szabadítsd meg lelkünket. Most pedig mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassák meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozást, jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. És itt szeretnék köszönetet mondani a gyülekezetünknek, megdicsérvén a gyülekezetet, mert erről is sem szabad elfeledkezni, hogy a gyülekezetet bátorítani kell, és meg kell dicsérni, mert a múlt vasárnap alkalmával református vakmisszió javára adakoztunk, és az összegyűjtött perselypénz 135 ezer forint lett, Istené legyen a dicsőség, és elküldtük, vagyis átadtuk ezt a pénzt a református vakmisszió javára. Vegyük Istenünk áldását! Ismerd meg engem, Uram, és vezess engem a te lelkeddel. Tanácsolj engem, és őrizd meg engem minden veszélytől. Adj nekem békességet és áldást. Amen.